Önmagukkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon kezdődik az ország egyik legismertebb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Eger-Szalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat. A mai napon Ternyek Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A pénteki napon 18 órától Pem Gilbert Antal atya celebrálja a szentmisét, szombaton 20 órától pedig az ezüstmisés Varga József atya. Vasárnap a 11 óra 30 perctől kezdődő szentmise zárja a programot, melyet Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős mutat be. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. 14. Leó pápa a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt Castel Gandolfóban. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait, mondta köszöntőjében. Majd hozzátette, beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében a Szent Atya közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel ebédelt együtt, akiket a Római Egyházmegye támogat. A Magyar Levéltárosok Egyesülete nagyváradi vándorgyűlésén adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Az idei évben Dóka Klára díjban részesült dr. Horváth István, az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltár vezetője is. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltár ügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárca egyben megerősítette a HVG értesülését, amely szerint Szabó Bence július 7-e óta ezredesi rangban Pósvai Gábor kabinetfőnöke. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László lesz. A mai hatállyal Baricska Norbert Tamás lett Budapest rendőrfőkapitánya. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan elmondta, a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart. Hozzáfűzte, minden bizonnyal a képviselőcsoporttal kapcsolatos személyi döntések is szóba kerülnek. Egyeztetési kérdőív indul az új KRESZ-ről, az Egységes Közlekedés Biztonsági Szabályozás kialakításáért, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint az első KRESZ tervezet őszre készülhet el, várják az emberek véleményét a notórius gyorshajtók elleni fellépésről, a szakaszos sebességmérés bevezetéséről és a rollerekkel kapcsolatos szabályozás megújításáról, valamint szigorításáról is. Olvasható az Inforádió oldalán. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31-e éjfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A három jelölt közül 2026 nyarán a 2027-es év madarára lehet szavazni. Olvasható az Egyesület honlapján. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el az Év Madara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat és csoportokat. A program rávilágít a védelmükkel kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, valamint a társadalmi cselekvés fontosságára. A választás 2011 óta közönségszavazással történik. Végül az időjárásról. Eleinte nagy területen lesz erősen felhős, borult az ég, a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon zápor is várható, majd a csapadékzóna megszűnik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 29 és 34 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mind három nap programján részt tud venni.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. Basobora atya füzérradványi lelki gyakorlatán 2025-ben mintegy 200 fő vett részt. Csiki Melinda és Biró Piroska Debrecenből érkeztek. Velük beszélgetünk. Műsorunk a 2025. október 27-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Füzérradványon beszélgetünk, ahol közösen együtt veszünk részt egy lelki gyakorlaton. Egy Ugandából származó atya, Basobora atya tartja ezt a lelki gyakorlatot. Ki, mi indított benneteket erre, hogy eljöjjetek erre a lelki gyakorlatra?
2 évvel ezelőtt Budapesten egy másik lelki gyakorlaton vettem részt, amikor találkoztam Eszterrel, aki mesélt arról, hogy ő szokott fordítani különböző lelki gyakorlatokon, amelyekre külföldről hívnak papokat, karizmatikus papokat. Akkor mesélt Basobora atyáról, és említette, hogy nem sokára Debrecenbe érkezik, és mivel én Debrecenben élek, ezért szívesen invitált a Szent László templomba. Akkor nem volt szerencsém, nem tudtam részt venni ezen a lelki gyakorlaton, és amikor nemrég észrevettem a plakátot a templomban, akkor éreztem, hogy nekem itt a helyem, el kell jönnöm.
Hát én is hasonlóan 2 évvel ezelőtt találkoztam már Basobora atyával, ugyanitt Füzéradványon. Akkor is nagyon megérintettek a gondolatai, a tanításai, és amikor ugyanígy szembe találkoztam a meghirdetett plakáttal, hogy ismét füzéradványra érkezik, akkor nem volt kérdés, tehát hogy azonnal jelentkeztem is, és örömmel jöttem a lelki gyakorlatra.
Én is megosztom veletek, hogy én pedig 2016-ban találkoztam először Basa Bora atyával, és Eszterrel is, aki a tolmácsak itt is említettetek, ővele akkor ismerkedtem meg, és Eszterrel akkor készítettem egy riportot, pont a Basa Bora atya lelki gyakorlata után, amiben ő is tanúságot tett arról, hogy ő milyen lelki élményeket élt meg ott az alatt, az egynapos lelki gyakorlat alatt. Ennek a lelki gyakorlatnak tulajdonképpen, ahogy én eddig tapasztaltam, nincs úgy konkrétan témája, de szerintem nagyon sok fontos kérdést érint az atya. Eddig benneteket mi érintett meg a legjobban, de nem, hogy elsőre nem is tudtok így konkrétumot mondani, tehát hogy az egésznek a lelkülete, hangulata hogyan hat rátok?
Egy általánosabb benyomással kezdeném, amit pont, mivel kétnapos ez a rendezvény, tegnap este meg is osztottam a szobatársaimmal, hogy az a légkör, ami itt körülveszi az embert, az annyira felemelő, amivel máshol nem is találkozik. Hiába megyünk el egy szent misére, az emberek szinte kötelességből, szomorú arccal, vagy legalábbis közömbös arccal mondják az imáikat, mondják a megtanult liturgikus szövegeket. Itt pedig mindenkiből árad a szeretet, túlcsordul a Szentlélek bennük, és akár állva, tapsolva énekelnek, és úgy dicsőítik az Urat.
Hasonlóan számomra is ez az itt lét, amit úgymond átáraszt a Szentlélek az ő erejével. Mindenki így boldog, és örömmel fordulnak egymáshoz. Ezt nem lehet máshol tapasztalni, tehát hogy mindig ezek a dicsőítő zenék által, a tanítások által, a Szentlélek ereje által egy annyira felemelt közegben vagyunk két napig, amit nagyon kevés helyen tapasztal meg az ember. Basa Bora tanításai, gyógyításai, szavai pótolhatatlanok, tehát nagyon megérintettek az első nap által mondott mondatai, hogy erősödjünk meg a hitben, és adott útmutatókat, hogy hogyan tudjuk ezt megélni a saját életünkben. Ma is, ami most forog így bennem, hogy nagyon sok örökletes bűnt hordozunk magunkban, és olyan bűnöket, amelyeket az őseinktől öröklünk, és hogy hogyan tudunk ez ellen tenni, hogy a Szentlélek teljesen meg tudjon tisztítani bennünket, és teljesen át tudja járni az életünket, ezáltal mi is tudjuk ezt a szeretetet átadni az emberek felé, és megtanítson bennünket ezen az úton járni.
Bennem az fogalmazódott meg, hogy egy-egy ilyen lelki gyakorlaton, különösen karizmatikus lelki gyakorlaton, olyan, mintha mindig az Úr felvinne a hegyre, és majd a hétköznapokban pedig azért alászállunk, ha nem is a pokolba, de a hétköznapok rohanásába. Nehéz szerintem is megtartani, vagy jobban figyelni az Úrra, de ugye erre vagyunk meghívva. És az első előadásra szeretnék én is reflektálni. Abban az előadásban Basa Bora atya a szeretetről beszélt, és Eszter kérdezte az előadás után, hogy ahogy ő tolmácsolt, hogy érthető volt-e minden. És mondtam neki, hogy szerintem nagyon érthető volt, és átjött az, ahogy én fogalmaztam, ami így konkrétan nem hangzott el, hogy a szeretet mindent visz. Szerintem Basa Bora atyának ez volt az első tanításának úgymond a mondani valója, és egy másik, amit még szeretnék kiemelni, és esetleg ahhoz is fűzhettek ti is gondolatokat, hogy amit mondott az atya, hogy a katolikusoknak, ahogy fogalmazott, hogy a katolikusoknak nem problémájuk van, hanem válaszuk van, és a válasz pedig Jézus Krisztus, és ahogy a keresztet felemelte a magasba, engem ez nagyon-nagyon megindított, nem tudom, hogy bennetek ez váltotta ki pozitív, akár negatív milyen reakciót.
Nekem erről az ugrik be az atyától, hogy azt kérdezi, hogy az emberekben felmerül az a kérdés, hogy egy hívő ember, aki templomba jár, gyón áldoz, mégis hogy kaphat egy olyan betegséget, amit nagyon hosszan kell hordoznia, vagy esetleg fel sem tud épülni belőle. És hogy az emberek ilyen kérdéseket tesznek fel, hogy akkor ilyenkor hol van az Isten, szerete az Isten, de nem ez a kérdés, hanem Isten a válasz erre, hogy nézzetek a keresztre, nézzétek, hogy Jézus, aki ember lett, hogy hogyan viselte a keresztjét, hogy ő nem panaszkodott, hanem egyszerűen megélte azt, amit az Atya neki szánt, és nekünk ez példaértékű, hogy így kell élnünk.
Hát most hirtelen a Jézus sebeire tudok gondolni, mert az utóbbi időben nagyon megérintettek a stigmatizált szentek. Ilyen például ugye Pió atya és Galgóczi Erzsébet, aki ugye Magyarországon élt és viselte Jézusnak a sebeit, és most nemrég olvastam, hogy hát jelen pillanatban is legalább 30, hát mondhatjuk azt, hogy szent él ezekkel a sebekkel. És hogy milyen csodálatos az, hogy néha ugye ezek a betegségek által akár Jézus kínszenvedéséből tudunk egy kis részt vállalni, és nem tudhatjuk ezek a fájdalmak, ezek a betegségek, hogy miért vannak a mi életünkben, és néha megtapasztaljuk azt, hogy valami nem úgy sikerül az életben, ahogy szeretnénk, és elbukunk, és sebeket szerzünk, de ezekből a sebekből tudunk gyógyulni, és ezek a sebek visznek közelebb Jézus Krisztushoz.
Igen, és ahogy most a legutóbbi tanításban is elhangzott, hogy a Szentlélek hogyan tud minket átjárni, de ahhoz, hogy ő átjárjon, azért a mi közreműködésünkre is szükség van. Ebből a tanúságos képből, ahogy előadta az atya, hogy a pohárban lévő földkosz hogyan tisztul meg, hogyha minél több vizet, minél több lelket öntünk bele, akkor az előbb-utóbb a mocsok, a szenny a mi lelkünkből is eltűnik, hogyha mi is bűnbánattal Jézushoz fordulunk.
Engem akár ebből a képből is, de úgy általában az ige hirdetéséből az ragad meg, hogy mindenkihez szól, de különösen a fiatalokhoz. Ez két szempontból is fontos lehet. Az egyik, hogy az egyháznak fiatalokra van szüksége. Tudjuk, hogy papokra van szüksége, de nagyon sok fiatalnak egyszerűbb a világi életet választani. Szóval őket szólítja meg, és ehhez a példához is fiatalokat hívott ki, hogy szemléltesse, bevonja őket, megmozgassa őket. Ennek az egész lelki gyakorlatnak az a picit mottója, hogy hogyan mozgat meg minket a Szentlélek, hogy hogyan mozogjunk a Jóistenben. És egyrészt ez a gondolatsor foglalkoztatott, hogy ő bevonja a fiatalokat, és nagy hangsúlyt fektet rájuk, hogy evangelizáljanak. Másrészt visszaemlékszem gyerekkoromra, hogy akkor azt hittem, hogy azzal, hogy templomba járok, hittanra járok, gyónok, áldozok, azzal én a hiszem csúcsán vagyok. Aztán, ahogy nőttem, éreztem, hogy ez nem elég, és hogy meg kell ugrani egy szintet, és azt hiszem, hogy folyamatosan ilyen szintugrásban vagyunk, de mégis gyerekkorban kell ezt az egészet elkezdeni, hogy legyen mire építeni.
Engem nagyon-nagyon megérintett, és annyira jó volt látni, hogy ilyen egyszerű eszközöket használt, poharat, a lavort, a Szentlélek erejének a bemutatására, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, hogy mennyire engedjük, hogy átáradjon rajtunk a Szentlélek, vagy csak engedjük is, és átfolyik rajtunk, és nem tartjuk, vagy nem őrizzük meg ennek az erejét. És ezt így nagyon jó volt látni, meg hogy adott útmutatást, hogyha próbáljuk tisztítani magunkat, és mégis maradott egy-két kis kavics, hogy hogyan tudunk attól a kis kavicsoktól is megszabadulni. Ugye itt utalt vissza az őseink bűnére, hogy foglalkoznunk kell vele, mert lehetnek olyan áteredő bűnök, amelyeket hordozunk, és kérnünk kell a Jóisten segítségét, és kérnünk kell szentmisét ezért a szándékért, hogy ezek a bűnök megtisztuljanak, és a generáció a családfánkat megtisztítsák teljesen.
Zene. áldott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához írgalomért. Amen, amen.
Kicsit visszautalva még a tegnapi napnak a szent miséjére, ha jól emlékszem, lehet, hogy pontosan nem tudom idézni, de ugye az evangélium szólt arról, hogy nem szolgálhatunk két úrnak, az Istennek is és a mammonnak is, és ott az Atya egy olyan történetet mondott el, vagy olyan tanítást fogalmazott meg, hogy tulajdonképpen nekünk ugye tanúságot is kell tennünk, szolgálnunk is kell másokat, másokért imádkoznunk is kell, hogy nálatok ez a saját életetekben, a hétköznapi életetekben, amikor ugye nem a hegyen vagyunk egy-egy lelki gyakorlaton, milyen módon nyilvánul meg ez, vagy ti erre figyeltek-e?
A szolgálat kapcsán már egy ideje azt foglalkoztat, hogy hogyan tudnám szolgálni az Urat, milyen módokon. De jellemzően vannak a vallásos emberek és a nem vallásos emberek, és a nem vallásos emberekkel nem beszélünk vallásos témáról, és a vallásosakkal meg igen. És azon gondolkoztam, hogy ez nem képmutatás-e, vagy hogy ez a könnyebbik út esetleg, könnyebbik út-e. És egyszer csak a Jóisten segítségével elkezdtem beszélni róla. Nem úton, útfélen és nem kapukon becsengetve, hanem egy élethelyzetben, hogyha valaki éppen beszélt hozzám, akkor mondtam egy olyan bibliai idézetet, ami segített neki. És visszajelzést kaptam, hogy ez milyen jó volt, hogy ott szinte azonnali megoldást nyújtott. És ezen felbátorodva egyre többet és többet idéztem. Akár a Bibliából, akár csak egy történetet, ha nem is tudtam, hogy hol található a Bibliában, de magát a történetet elmondtam, hogy mi az, ami segíthet neki. És akkor már nem csak a vallásos emberekkel tudtam ilyenről beszélni, hanem akár másokkal is. A másik dolog, hogy hogyan szolgálhatunk másokért, én még nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy közbenjáró ima, illetve imádkoztam már másokért, csak nem tudtam, hogy ennek van egy ilyen neve. És megismerkedtem a hagyományos rózsafűzér mellett a Szent Rita rózsafűzérrel, amit ajándékba kaptam, és azóta szorgalmasan mondom, akár magamért, akár másokért. Erre egy elég szomorú élethelyzet vezetett rá, ami a környezetemben történt, és ami ajándéka még ennek a lelki gyakorlatnak, hogy az utastársammal, és most már azóta barátommal megismerkedve, kaptam ajándékba egy Medjugorje és rózsafűzért, és meg is tanította már aznap este, hogy hogyan kell imádkozni, úgyhogy még egy eszközzel bővült a repertoára, hogy akár saját magamért, akár másokért tudok imádkozni. Még nem tartok olyan szinten, hogy az ellenségeimért is tudjak imádkozni, de bízom benne, hogy azért ide is el fogok jutni.
Hát a szolgálat a tegnap nagyon megérintett, és így visszagondoltam az eddigi életemre, hogy ezek a lelki gyakorlatok mennyire fontosak, és mennyit tanítanak, és kicsi lépésekkel, de elindultam ezen az úton, és megtanultam másokra is gondolni, a családtagjaimra, a körülöttem élőkre, munkatársakra, és úgy végig tekintettem, hogy kinek az, akinek próbálok szolgálni. És hát így ilyen kicsi léptekben, akár egy könyv ajándékozásával, vagy egy mosolygós bögre ajándékozásával, amelyen egy ige áll, ilyen apróságok ajándékozásával próbáltam ezt a szolgálatot úgymond elindítani. De jó volt visszatekinteni, hogy a múlt héten sikerült két kollégámmal is beszélni a Jóistenről, akik ugye nem vallásosak, és hát ugye ez volt az első ilyen örvendetes pont számomra, hogy mertem beszélni a Jóistenről olyanokkal is, akik közel vannak számomra, fontosak, de mégis úgy szeretném, hogy a Jóisten őket is megérintse. És így erőt kaptam Basa Bora atya által is, hogy ezen az úton igen tovább kell haladnom, és szolgálnom kell a Jóistent, és valamilyen úton, akár egy könyv ajándékozásával, hát ha akár többeket a Jóistenhez tudok vezetni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezeknek a lelki gyakorlatoknak, mert megerősítenek ezen az úton, és eszközt adnak úgymond a kezünkbe, és egyre több sugallat van a Szentlélek által is, hogy hogyan tudok hozzájuk szólni, hogyan tudom őket akár a Jóistenhez vezetni egy mondat által. Úgyhogy köszönöm, Jézus! Ezek a lelki gyakorlatok, és hogy úgy próbálok a Jóistennel minél szorosabb kapcsolatot, és kérem a szentek segítségét is, úgyhogy egy kicsit hát ilyen önző módon is kérek segítséget ezen az úton való megerősítésért, és úgymond beosztottam a szenteket egy hétre. Ez azt jelenti, hogy hétfőn Szent Mihály Arkangyal segítségét kérem, kedden Szent Antalhoz imádkozom, szerdán Szent Józsefhez, csütörtökön Szent Ritához, pinteken Pió atyához, szombaton a Szűzanyának a segítségét kérem, és hát vasárnap második János Pál pápát, akit azért szeretek olyan nagyon, mert egy napon születtünk, és nagyon különleges ő számomra. És egy kicsit önzőnek is éreztem magam, így vagy lehet, hogy ez a ilyen rossz sugallat, hogy azért így ezt illik, vagy szabad ezt tennem, hogy így beosztom úgymond a szenteket, és kérem a segítségét, és egy szentségimádás után megerősített a Jóisten abban, hogy igen, forduljak hozzájuk, és úgymond ostromoljam a mennyet, mert a szentségimádás után kijöttem, és a Szent László plébánián bementem az irodába, és mondták, hogy megjelent egy új könyv, mert szoktam ott könyveket vásárolni, Színai Szent Katalintól, és az a címe, hogy ostromold a mennyet. Úgyhogy megerősödtem, hogy jól van, Istenem, köszönöm a segítséget, úgyhogy továbbra is ostromolom a mennyet, és kérem az ő közbenjárásukat, hogy segítsenek ezen az úton.
A lelki gyakorlatnak a hangulatához, lelkiségéhez hozzá tartozik a dicsőítő zene, az éneklés. És szerintem ez is nagyon segít megnyitni a szívünket, és a lelkünket, és átadni az életünket Jézusnak, hogy a ti életetekben az éneknek, a dicsőítésnek, a zenének, karizmatikus zenéknek milyen szerepe, jelentősége van.
A gimnáziumi éveimet a Svetics Katolikus Leány Gimnáziumban töltöttem, és ott nagy hangsúlyt kaptak a gitáros énekek, a tézi énekek. Volt egy kis sárga könyvünk, és boldogan énekeltünk. Aztán telt múlt az idő, és nem feltétlenül jutottam el gitáros szentmisékre, de nagyon hiányzott. Minden vezetés közben, amikor 10 percnél hosszabb útra mentem, folyamatosan ezt énekeltem. Már van két gyermekem, és ők is azonnal bekapcsolódnak, hogyha egy autós útra megyünk. De a zene az mindig közel állt hozzám. Így aztán egyszer meghallottam egy kórust énekelni a templomban, és akkor azt éreztem, hogy ez olyan, mintha az ember duplán vagy triplán imádkozna, úgyhogy nekem is ezt így kellene, és azt mondja a Jóisten, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott köztetek vagyok, hát itt mennyire van közöttünk, hogyha így énekelünk, és azonnal kiszúrtam valakit, akit onnan ismerek, egy gimnáziumi osztálytársamat, felvettem még aznap vele a kapcsolatot, hogy hogyan tudnék csatlakozni a társasághoz. Ő ajánlotta, hogy menjek el a Dalárda egyik próbájára, ami a Szent Anna Székes Egyház családi kórusa, és most már el tudom mondani, hogy már egy éve a tagja vagyok, és minden pénteken dicsőítjük az Urat az énekek által. Úgyhogy amikor idejöttem erre a lelki gyakorlatra, és hallottam ezeket az éneket, nagy részét már ismerem, és azt, hogy nem csak annyian ahányan a Dalárda tagjai, nem csak annyian énekeljük, hanem sokkal-sokkal többen, és ilyen lelkesen, akár állva a kezünket felemelve, nagyon sokat ad. Nagyon sokat ad nekünk.
A dicsőítő dalokkal én először Kolozsváron találkoztam. Egyetemista koromban a Kolozsvári Egyetemi Lelkészséghez jártam, és hát nagy szerencsém volt, akkor Pintér Béla és Csiszér Laci eljöttek egy ilyen hétvégi dicsőítő alkalomra, úgymond lelki gyakorlatra. És hát azóta annyira szívembe égtek ezek a dalok. Nagyon-nagyon szeretem Csiszér László és Pintér Béla dalét a mai napig. Az autómban csak ilyen CD-k vannak, úgyhogy aki velem utazik, az hát vagy a Mária Rádiót, vagy Pintér Béla és Csiszér László dalait hallgatja, hogyha otthon ugye sokat vezetek, és néha szoktam utasokat is fölvenni, akkor ha beülnek hozzám, és épp a Mária Rádió megy, gondolkodom azon, hogy így ismeretlenként vajon mit gondolhatnak róla, de mondom, hogy hát ha velem utazol, akkor neked is hallgatnod kell a Mária Rádiót, és hallgatni úgymond akár a dicsőítő dalokat, akár a tanításokat, és így örülök, hogy hát ha őket is megszólítja ezáltal a Jóisten ezeken a dalokon keresztül. De amikor szomorú vagyok, vagy akár otthon van egy kis időm, akkor mindig igyekszem ezekből a dalokból elővenni, és hát nagyon szeretem Csiszér Lászlónak a Meghívtál, hogy vízre lépjek című dalát, amely sokat ad számomra.
Nagyon szépen köszönöm nektek ezeket a gondolatokat, és reméljük, hogy a kedves hallgatók lelki fejlődéséhez is hozzájárulunk ezzel a beszélgetéssel, és így tudjuk közvetíteni, ezáltal is tudjuk közvetíteni Jézus Krisztus szeretetét.
Műsorunkban Basobora atya füzéradványi lelki gyakorlatáról a debreceni Csiki Melindával és Biro Piroskával beszélgettünk. Műsorunk a 2025. október 27-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építői.
Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfói pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.
Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretett közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az ázsiai püspöki konferenciák szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretett közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfóban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak. A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatási központ vezetője. Kiemelte, hogy ezeket a problémákat hogyan kíséri a mesterséges intelligencia és az autonóm technológiák gyors fejlődése. Ezzel kapcsolatban Fábio Baggio bíboros hangsúlyozta egy találkozó és a különböző területeken belüli párbeszéd előmozdításának fontosságát. Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen osztott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani, mutatott rá a főpásztor. Ez a gyűlés nem csupán a kockázatok elemzésére ült össze, hangsúlyozta beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Ártime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át, valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kalaman, az Amnesty International főtitkára, Amir Bani Fatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helber professzor, a Paguás konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas, a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.
Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdi Máriak egy helyre, az Oftál olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z-generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lourdi Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először 5 merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, reál gimnáziumba jár és jövőre érettségizik, de már tudja, mit fog csinálni 2027. szeptemberében. Barátnőivel együtt Lourdesban lesz. Idén június 25-e és 30-a között 20 másik diákkal ment Lourdesba, hittantanárukkal, Antonio Samettivel, aki fiatalon megtapasztalta már ezt. Ginevra számára mély átmenetet hozott az utazás. Hiányzott az iskolából, amikor kihirdették a lehetőséget, mert egy műtét után ágyhoz kötve lábadozott hosszú ideje. Szép dolognak tűnt, de nem tudtam, hogy képes leszek-e másokat ápolni, a saját állapotomat látva. Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valóm van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a lurdi utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket, számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni, érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket, őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves lány. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Thank you.
napverse.
Rónai György. Kiüzetés a paradicsomból. Hol vagy, Ádám? Kérdezte az úr. Nem mintha nem tudta volna, hogy hol van Ádám. Az úr nagyon jól tudta, hol van Ádám. Ellenkezőleg. Ádám volt az, aki nem tudta, hol az úr. S ezért hallotta szüntelen magában a kérdést, hol vagy Ádám? Elbújt a lomb alá, és azt felelte, nem vagyok sehol. De hangja azt mondta helyette, itt lapulok a lomb alatt. Akkor az úr elfordult tőle szánalommal. S előlépett az angyal lángoló pallosával.
Rónai György Kiüzetés a paradicsomból című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy vigasztalásaidat egyesíted a szenvedéseimmel, hogy keresztényként tudjak szenvedni. Nem azt kérem, Uram, hogy fájdalommentes legyek, mert ez a szentek dicsősége nálad, hanem azt kérem tőled, Uram, hogy a természetes szenvedésben ne vondd meg tőlem lelked vigasztalását.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.